Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket, ki vagytok az elsők most. Emlékeztek el, hogy a múltban milyen ígéretet tettem. Ez azért érdekes, mert szeretném így letesztelni, hogy figyeltek el a bocsánat. Én ilyen kellemetlen kérdésekkel indítok. Amiről? Ugye amikor a dinókról beszéltünk, arra mindenki emlékezett. És akkor én tettem egy ígéretet, hogy legközelebb legalább ennyire izgalmas dolgokkal foglalkozunk. Emlékeztek rá?
Óriásinak.
Hoppá, van egy ilyen dolog. Nagyon van. Megnyugodtam, mert most képzeljétek el, ha úgy jövök ide ezzel, hogy titeket ez egyáltalán nem érdekel. A Bibliából származik ez a bizonyos kifejezés, így hangzik, és azért idéltek a Bibliából többek között, hogy ezek a dolgok, mint bibliai gondolatok jelenjenek meg előttetek, és hogy erre majd így emlékezzetek. Többek között arra, hogy a Bibliában még ilyen dolgokra is utalás történik. Így hangzik, tehát valaha óriások éltek a Földön. És ez a kép, amit itt a legelején láttok, ez a mamutfenyők erdejében készült. Ott látjátok azt az apró termetű embert, és hozzá viszonyítottan ezeket az óriás fákat. Az egyik legmagasabb fa 99 méter. Ez olyan, mintha egy lakótelepi házból hármat raknánk egymás fölé. És az ember olyan kicsinek érzi ott magát, és elgondolom én is azt, volt alkalmam egyszer oda ellátogatni, hogy vajon azok az emberek, akik akkor éltek, amikor ilyen fák még léteztek, valószínűleg ennél nagyobb fák is, mert a legidősebb ezek közül olyan 2300 éves. Tehát az Úr Jézus földre jövetele előtt olyan 300 évvel korábban került a földbe a toboz, vagy a toboznak a magja, amiből ezek a fák azután kialakultak. 33 méter a kerülete a legnagyobbnak. 11 méter az átmérője. Szóval iszonyatos méretűek. Autóval, amikor a belsejük kiég, akkor lyuk keletkezik, és ott autóval is lehet járkálni. Szóval most ezekhez a fákhoz viszonyítva gondolkozzunk el az óriásokról, azokról az emberekről, akik nálunk olyan legalább kétszer vagy két és félszer magasabbak voltak. Az ősvilág idején éltek ők, és itt egy képet próbáltam valahonnan összeszedni, hogy milyen lehetett az ősvilág, de ez csak az én fantáziámban él így, nem valószínű, hogy így, de nézzétek meg, hogy micsoda virágszőnyeg, és micsoda gyönyörű állapot uralkodott akkor a Földön, amikor még a bűn nem rontotta meg, sőt a bűn bejövetele után is még sokáig, mert az Isten úgy teremtette meg a mi világunkat, hogy a bűn óriási rontás ellenére is lassan pusztul. Nézzétek meg, hogy micsoda hatalmas gyökerek fonták gúzsba ezeket a régi épületeket, ezek is több ezer évesek, csak azért, hogy lássátok, hogy a régiek is építkeztek, nagy tudású emberek voltak, nem csak testméretüket tekintve voltak óriások, hanem szellemi javaikat tekintve is, tehát komoly értelmi képességgel, alkotói képességgel rendelkező emberek voltak. Ez egy tenger alatti felvétel, a tenger alá kerülő városok egyik domborművét ábrázolja, tudjátok, biztos hallottatok ilyenekről, Atlantis például, ilyen régi város volt, ami a föld alá került. Ezek a bibliai időkben készült építmények voltak, olyan 2000 évesek, és néztétek meg, hogy milyen szépen megmunkált kövek ezek, tehát az akkori emberek sem voltak sokkal ostobábbak, sőt valószínűleg egyáltalán nem voltak ostobábbak, mint mi. Hát itt pedig már az óriásokról esik szó. A legvégén az a kicsi, az egy átlagember, persze ez egy olyan fantáziaszerű ábrázolás, és ott szerepel az, akire majd kitérnénk, Básán királya, Og. Tudni lehet erről az emberről, hogy 4,5 méter hosszú vaságyon aludt, mert hogy vaságy kellett ahhoz, hogy elbírja, és a mérete pedig, ugye hát valószínűleg a 3,5 meghaladta. Tehát ő egyike azoknak, akikre az előzőekben hivatkoztunk, tudni, hogy valaha óriások éltek a Földön. Látjátok, itt van az a Biblia vers, jó, ha megérditek, óriások voltak abban az időben a Földön, sőt, még azután is. Ezek azok a hatalmasok, akik elejétől fogva híres, neves emberek voltak. Óriásoknak tartották őket, óriások földének tartották azt is, óriások laktak ott régen, egyedül Og Bashán királya maradt meg az óriások maradéka közül, és itt van az, amire az előbb hivatkoztam, mi az ő ágya, vas ágy, 9 könyök, egy könyök tudjátok mennyi? Ha így kinyújtom a kezemet, akkor innen a leghosszabb ujjamtól a könyökön végéig, ez olyan 50-52 centi, tehát hogyha 9, akkor ezt mondjuk felezzük, mert 50 centi a méternek a fele, 4,5 méter. 9 könyök a hosszúsága és 4 könyök a szélessége, férfi könyök szerint. Itt most egy néhány kép fog következni, nem biztos, hogy a Photoshop nem játszott ezekben szerepet, elképzelhető, hogy igen. Például ebben biztosan, mert azért ilyen méretbeli különbségek nem voltak lehetségesek. Ez pedig a jól ismert történet, Dávid és Góliát harca, ugye Góliát is egyike volt azoknak az óriásoknak, akik az óriások leszármazottaiként éltek a filiszteusok között. Egy bajnok férfi, aki Gátból való Góliátnak hívtak, kinek magassága 6 sing és 1 araszt volt. Ugye a 6 sing az megint a könyök, 6x5 az 3, 3 méter meg még 1 araszt, olyan 25 centi, akkor olyan 3 méter 25 cent is lehetett ez a Góliát. Gátban is volt háború, volt egy óriás férfiú, kinek kezein és lábain 6-6 ujja volt, azaz mindenestől 24, és ez is óriástól származott. Egy másik kép Góliátról, sőt egy harmadik, hogy úgy képek formájában is beivódjon a szívetekbe. Amikor 2005-ben kint voltam a generál konferencián, volt ott egy könyv, az volt a címe, hogy Giants, óriások, hát ezt megvettem rögtön. Hát engem is érdekel. Ez a kép abból való. Látjátok, hogy egy kislány tart a kezében ez a hatalmas férfi, és a háttérben látható emberekhez viszonyítva, hát ez is jóval 2,5 méter fölötti magassággal rendelkezett. Ez a mongol kinézetű, vagy legalábbis a mongol redővel ellátott szemű ember is a társai közül messze-messze kimagaslik. Ez már modernebb, ez valószínűleg a 19. század végén készült fotó. Mondjuk lehet, feleségem mondta, hogy lehet, hogy a nők voltak kicsik, és nem ő volt olyan magas, de azért elég rendesen kilóg a sorból. Hát egy hölgy is megjelent itt, ez már modernebb felvétel. Manapság is vannak az átlagosnál magasabbra nyúló emberek. Hát ezt megfigyelitek ez is, de hát itt valószínűleg egyéb anyagokat is bele kell képzelni ebbe a képbe, amit ez a férfi magához vett. És az az érdekes, hogy a lehető legkisebb kutyát sétáltatja, miközben ő akkora, mint egy kredenc. Ez is egy modern testépítő, nem biztos, hogy példaképnek kellene tekinteni. Itt van egy boxoló, aki 2 méter 27 centi, hát ő sem a barátságosabb közül való. Tehát itt pedig magyarok. Hát ők az ábrázolás szerint nem túlzottan magasak, viszont nagyon-nagyon erősek voltak, ugye itt Toldit látjuk. Kinizsiről nem találtam képet, még ilyen szoboralkotást sem. És itt van az új Toldi Miklós, hogy őt is megnézhessétek, ez a Fekete László nevű erős ember, aki azt tartja magáról, hogy ő a világ legerősebb embere, ilyen 250-270 kilós nagy vastömböket emelget azért, hogy elkápráztasson. Hát ennyit az óriásokról, de én azt javasolnám, hogy csupán a bibliai vonatkozásokat próbáljátok megőrizni az emléketekben, és azt, hogy a régi időben híres-neves emberek éltek, óriások, és mi ezzel a 6 láb magasságunkkal csenevészeknek minősülünk hozzájuk képest. Tehát van egy fizikai hanyatlás is, nem csak szellemi, a korábban élt emberekhez képest, de azt ígéri a Szentírás, hogy az Isten mindent újjátesz. És akinek fontos az, hogy magas legyen, akkor majd ott az Újföldön magas lesz. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Legközelebbre van javaslat, miről beszéljünk? Na gondolkodjatok, aztán anyu vagy apu segítségével jutassátok el hozzám, jó? Hogy mi legyen az.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Amikor az ember a Bibliát olvassa, akkor valahogy úgy megfogalmazódik benne az az érzés, hogy a szavaknak befolyása, valamilyen kisugárzása van. Mint ha tényleg az Isten megszólítana bennünket, miközben a Bibliát olvassuk, és van egy íg, amelyik olyan túláradó örömet hordoz, ez pedig egyetlen szóban összegeződik. Ézsaiás könyve 7. fejezetének 14. verse megismétlődik Máté evangéliuma 1. fejezetének 23. versében, ahol ugye Máté proféciát idéz. A Mesiásra vonatkozó kijelentések egyikét. Máté evangélium egyébként azzal a céllal íródott, hogy a zsidóknak bebizonyítsa, hogy Jézus a Mesiás. És éppen ezért idéz egy mesiási kijelentést, ez pedig így hangzik, nevezd annak nevét Immánuelnek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ha már itt a szavak hangulati hatásáról esik szó, ebből a szóból valamiféle túláradó öröm sugárzik. Mintha az egész menny újongana azon, hogy végre valóra válik az Isten szabadító terve, és eljön a megígért. és bár a megígért haláláról is beszél a Szentírás, az egész menny, ahol a teremtett lények az önfeláldozás nagy törvényét követik és testesítik meg, örülnek annak, hogy az elbukott emberen az Isten segít, még akkor is és úgy is, hogy az a segítségnyújtás az ő fia odaáldozásán múlik. Néhány igét felidéztem ezzel a kijelentéssel kapcsolatban. Ugye velünk az Isten, ez már önmagában is olyan szívet melengető kijelentés. Miközben mi távolságtartásra rendezkedtünk be, az Isten pedig nincs messze egyikünktől sem. Miközben mi nem igazán akarunk tudomást venni arról, hogy ő van, hogy ő létezik, vallásos emberekként is nagyon sokszor beletévedhetünk abba a hibába, hogy igen, tudomásul vesszük, vannak kéréseink, ezeket a kéréseinket meg is fogalmazzuk, de különösebb figyelmet nem fordítunk arra, hogy Isten a mi életünk része legyen. Pedig a velünk az Isten, az közösséget feltételez. Isten és ember valóságos közösségét, ahol a szövetséges társi viszony egészen gyakorlati formát ölt, és pedig érdekes módon nem a gyenge keresi az erőset, hanem az erős kínálja fel a segítségét a gyengének. Mert lehet, hogy a gyenge a maga büszkeségében, magabízásában még ezt a hiányérzetét sem tudja igazán komolyan venni, vagy akár csak felismerni. Ez a kifejezés, tudnék, hogy velünk az Isten, ez a római levélben is megtalálható. Lehet, hogy nem ennek a proféciának a kiteljesedéseként, de a kifejezés ugyanaz. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Minthogyha a bizalmatlanságot akarnád Isten ezekkel a szavakkal felszámolni. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Itt persze egy úrvacsora összefüggésében felvetődik a kérdés, hogy az Isten velünk van. Szándéka szerint igen, de mennyiben vettük igénybe az elmúlt negyed évben? Mit jelent az a szó gyakorlati értelmében, hogy segítségül hívjuk az Úr nevét? Hát ha nincs messze egyikünktől sem, ez nem olyan nagy dolog. Emlékszem egy keresztségi meghallgatásra, ahol a keresztségire készülő testvérünk mondta, hogy ő személyes tapasztalatként élte meg azt, hogy az Isten valahogy egészen nyilvánvaló módon a tudomására hozta, hogy ott van az ő közelében. Az Isten arra vár, hogy behívjuk. Azt mondja ugyanakkor a Biblia, hogy mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Itt egy délutáni alkalommal hivatkoztam egy érdekes új felfedezésre, amit egy agykutató talált, valahogy a Bibliát forgatva, és érdekes, hogy ebben ugyancsak ez a gondolat került felszínre, hogy az Isten megajándékozott bennünket. Az Isten állandóan ajándékokkal halmoz el bennünket, és megnéztem, hogy a görögben a lelki ajándéknak megfelelő görög szó hátterében mi áll. Győztes hadvezér ajándéka. Krisztus győztes, és amikor foglyokat vitt magával fogva, a feltámadottakat, akik vele együtt támadtak fel, utána ajándékokat osztott az embereknek. Szóval az Isten tényleg mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Tulajdonfiának nem kedvezett, mindannyiunkét odaadta, vele együtt kész mindent. És egyszer egy egészen érdekes gondolat jutott az eszembe, mi a Szépvölgyi úton laktunk, és a Szépvölgyi út alján volt a Kolozsi téri piac. És a Kolozsi téri piacon volt egy ilyen hajléktalan benyomását keltő ember, aki gyűjtötte a papírdobozokat. Ugye egy piacon nagyon sokféle áru cserél gazdát, kipakolják a papírdobozból, a papírdoboz megy a szemétbe, ez a bácsi összeszedte, és egy ilyen hosszú taligán, azt hiszem úgy hívják, tolta, vitte a méhbe összekötve. Különben egy pince lejárón aludt, ugyancsak papírdobozokon a lépcsőn, télen-nyáron. Aztán meghalt. És körülbelül 40 év, legalább 40-45 évvel ezelőtt történt ez. 5 millió forintot találtak a papírdobozok között ott a lépcsőn. Ezt ugye azért mondanám el, mert körülbelül ilyenek vagyunk, nem? Mindennel megajándékozott minket, ami az élete és a kegyességre való, és ehhez képest, hát hogy mondjam, rongyokban járunk lelki értelemben véve. Tengődünk, nyavajgunk, minden bajunk van, pedig hol tarthatnánk? Egyszer beszéltem arról, talán emlékeztek még rá, hogy bűn az is, amikor az Isten adni akar valamit, és nem fogadjuk el. Vagy lehetőségeket kínál, és nem élünk vele. Tehát amikor elmulasztunk valamit, amit megvalósíthatnánk, ez rendezésre vár. Ha szólnom kéne, nem szólok, ha tennem kéne, nem teszem. Ha elfogadhatnám, de a bizalmatlanság jegyében nem fogadom el. Ezek mind-mind károkozással járó dolgok, és mint ilyenek rendezésre várnak. Akár egy úrvacsora összefüggésében is. A másik, ami ugyancsak ilyen diadalmas kijelentés, ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, én Istenem, ezt kedvelem, a te törvényed keblem közepette van, és ennek hátterében a békesség tanácsa húzódik meg, amikor is az atya és a fiú eldöntötték, hogy mindent megtesznek az önfeláldozó szeretet jegyében az ember megmentéséért. És ebben is egyfajta diadal érződik. Ímé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy életemet adjam váltságú sokakért. Hogy lehet, hogy egy önfeláldozó cselekedetet, ami nagyon súlyos szenvedéssel, az Istentől való elszakadás nyomorúságával társul, hogy lehet ilyen örömtől átitatott hangon megfogalmazni? Azért, mert az Isten jósága, az Isten mentő szeretete, az önzetlenség megnyilatkozásai alapvetően nem figyelnek arra, aki magát a szolgálatot teszi, hanem csak arra, akiért a szolgálatot végzik. És ez emiatt járja át az öröm. Öröm származik abból, hogy én az Isten akaratának megfelelően teszek. Hogy én az Isten akaratát valóra váltom. És abban lelem örömömet, hogy az Istennek örömet szerzek azáltal, hogy az életemben testet ölt az ő elképzelése. Azt mondja a János evangéliumában a Biblia, hogy ha valaki szeret engem, az megtartja az én parancsolataimat, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Létrejön a viszont szeretet jegyében Isten és ember valóságos közössége. Mert a viszont szeretet kifejezése az, hogy kedvében akarok járni annak a valakinek, aki engem önfeláldozó szeretettel megszeretett. Jézus jön, és azt mondja, hogy velünk az Isten. Azért jövök, hogy teljesítsem a te akaratodat, és ezt kedvelem. És voltak éppen az evangéliumok, mind a négy, arról szól, hogy öröm van a mennyben. Öröm van a mennyben, amikor Krisztus önfeláldozó szeretete megnyilvánul. Amikor idejön, az övéi nem fogadták be őt. De az Isten szándékát ez nem változtatja meg. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Én olyan fájó szívvel olvasom Ézsaiás könyve 53. fejezetét, meg a 22. Zsoltárt, ahol minden erről szól. Utált volt, emberektől elhagyott. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Ide jön újongó örömmel és szeretettel, és bocsánat a modern szóért, lehet, hogy nem illik ide, lepattintják. Szóval az ember ilyenkor emberi kapcsolatok szintjén is a mérhetetlen keserűséget érez, hogy jövök, a szívem tele van szeretettel, adni akarok, segíteni akarok, és nem kellek. És úgy voltam ezzel, hogy csodáltam, hogy Krisztus nem ment vissza. Az övéi közé jött, az övéi nem fogadták be őt. Jön az újongó öröm hangján és megnyilatkozásaival, és utált volt. Nem csupán nem gondoltunk vele, utált volt. És elfordultunk tőle. Nem számoltunk vele, nem akartunk számolni vele. Az úrvacsorában, legalábbis amikor én ígét hirdetek úrvacsora kapcsán, mindig eltökélem, hogy talán hangsúlyt kellene helyezni rá, de mindez idáig elmaradt. Most hadd pótoljam, sokszorosan visszamenőlegesen. Ki jött el? Ki jött el ide? Az úrvacsorában ez hangot kap. Azt mondja Krisztus, ti engem így hívtok, engem Úr és Mester, és jól mondjátok, mert az vagyok. És ez a két kifejezés nem is fejezi ki a dolgok lényegét. A világok teremtője jön el. Újjongó örömmel, mert adni akar, mert menteni akar. És elhárítják, és elfordulnak tőle, értetlenkednek. Egyszerűen nem gondoltunk vele, mondja a kijelentés. És milyen üzenettel jött? Hát azt mondja, hogy maga az Atya szeret titeket. Miért? Annyi szeretet, reméltóság van bennünk, hogy lehet minket szeretni? Tele vagyunk önzéssel, acsarkodással, nyavaigással, egymásnak feszüléssel, és ki tudja még mi mindennel, annyira szeretetre méltók lennénk, hogy az Isten a saját fiának nem kedvedett, hanem őt mindannyiunkért odaadta. Az agapé szeretetben az a különleges, az Isten szeretetében, hogy nem függ tárgyának az értékétől. Nem azért szeret minket, mert jók vagyunk, mert szépek vagyunk, mert szeretetre méltók vagyunk, hanem azért, mert ő maga a szeretet, és a szeretet törvényét az Isten irányunkban úgy tudja a leghitelesebben és szándéka szerint igazán kifejezésre juttatni, ha a maga részéről az önfeláldozó szeretet jegyében mindent megtesz értünk, és megtett mindent értünk. Noha elutasítással találkozott minden megnyilatkozásban. Maga az Úr jött el, és azt mondja a Biblia, hogy benne lakozott az Istenség egész teljessége testileg. Maga az Úr jött el, és amikor azt mondja Mózesnek, és az evangéliumok híradása szerint nem egyszer, nem kétszer azt mondja, hogy én vagyok. Én vagyok, ez azt jelenti, hogy a csipkebokorban megnyilatkozó Isten vagyok. Aki bemutatkoztam Mózesnek, hogy Mózes ezzel az üzenettel, hogy maga az Isten az, aki ki akar vezetni bennünket a fogságból, a szolgaság házából, maga az Isten az, aki a megbízatást adta. És amikor azt mondja a főpap már a kihallgatáskor, hogy te vagy az élő Isten fia, hogy így válaszol, te mondod, az vagyok. És erre mondta azt, hogy hallottátok a káromlást, hogy Istenné teszi magát. Mert ez egy lefoglalt kifejezés az Isten lényének megnyilatkozására, kifejezésére. Ott is hatalmas bizonyság, az Isten jött el, és az Istenre emelték a kezüket. Úgy beleborsózik a hátam, amikor arcol ütik. Szóval én nem tudom, hogy a bennem lévő indulatok akkor nem törtek volna fel, de én hihetetlenül rosszul érzem magam, amikor ezt a szakaszt olvasom. Ide jön valaki, odaadja az életét, kiteszi a szívét, lelkét, modern kifejezéssel élve, és szájon vágják, a szó legvulgárisabb értelmében. Szóval, és még mindig itt van, és nem megy el. Nem lehet elhessegetni, nem lehet rábírni arra, hogy térjen vissza, hagyjon itt mindent, mert ez az emberi faj, ez méltatlan, érdemtelen és alkalmatlan arra, hogy éljen, és marad. És marad, és marad, és marad, mert hogy úgy tudja az ember érdekében a legtöbbet megtenni, hogyha az önfeláldozó szeretetnek ezt a kivált képen való megnyilatkozását bizonyítja. Azt mondja Péter, hogy ott a Cézárea Filippi környékén megnyilatkozó hitvallásában, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tudták, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És utána pedig tagad. Vajon hogy van ez? Ilyen tudathasadásos lények vagyunk. A vallás világában a megnyilatkozásaink túláradó jelzőkkel, szélsőséges megnyilatkozásokkal bizonyítja azt, hogy mi hogyan viszonyulunk az Istenhez, és amikor pedig az önzetlen szeretet megnyilatkozásaira kerülne sor, akkor nem egészen úgy viselkedünk. Nem tudom, voltatok-e már olyan helyzetben, én nem nagyon szeretek ilyen helyzetben lenni, nem is igazán vagyok, és el is kerülöm, ha csak felkínálják ennek a lehetőségét. Hivatlan vendégként sehova nem megyek. Én egyszerűen nem erőltetem rá magam senkire. Ha csak a leghalványabb megnyilatkozás is utal arra, hogy én itt persona non grata vagyok, nem megyek. Krisztus meg eljött. Lehet, hogy benne van önérzet. Az önérzet pedig az önzéssel és az énnel kapcsolatos. Krisztusban ilyen nem volt. Hivatlan vendégként idejött. Az övéi közé, és az övéi utálták, és nem gondoltak vele, és az orcájukat elfordították, mert nem kellett, és maradt. Én olyan gyorsan mentem volna, hogy hú, de még milyen gyorsan. Aztán azt mondja ez a Krisztus, ugye a Laodicea az intézet üzenetben, íme az ajta előtt állok és zörgetek. Hát annál szánalmasabb látvány nincs, mint aki ott áll az ajta előtt, és nem engedik be. Hát ki tudja, mióta van ott. És eltántoríthatatlanul ott áll és zörget, és nem kell. Miközben majd szétfeszíti az ajtón belülieket, az a bizonyosság, hogy ők az Isten népe. De Krisztus nélkül. Lehet-e valaki Istenhez tartozó, Isten nélkül? Furcsa ellentmondás, nem? Azt mondja a Biblia, hogy nincs messze egyikünktől sem. Az Úr vacsorában sincs. Ő az Úr és a Mester, kihangsúlyozza, azt mondjátok, az vagyok. És én az Úr és a Mester mosom a lábaitokat. Nem tudom, hogy amikor a lábmosásra sor kerül, akkor gondolunk erre. Hát persze, hogyha a másik harisnya méretéről, meg hol vetted a cipőt kérdésével foglalkozunk, akkor valószínűleg ez a gondolat eltörpül, vagy visszaszorul, de tudatosítjuk magunkban, hogy az Úr és a Mester, a másik testvér személyén keresztül az Úr és a Mester, a világok teremtője, az önfeláldozóan szerető Krisztus alázza meg magát, veszi le a felső ruháját és mossa a lábunkat. Az Úr és a Mester. Amikor János evangélium azt mondja az első fejezet 14. versében, hogy az íge testté lett és közöttünk lakozott, akkor ezt egy kicsit pontosabban úgy lehetne fordítani, hogy ott állította fel sátorát, ahol az emberek sátrai álltak. Mert ugye sátorházban lakunk mindannyian, ez a hústest, ez a sátorház. Ide jött, közénk jött. Ott állította fel sátorát, ahol az emberek sátrai álltak. Az övéi közé jött. És amit a zsidókhoz írt levél mindehhez hozzátesz, az pedig így hangzik, hogy mindenestől fogva hasonlatossá lett az atyafiakhoz. És mindenekben megkísértetett, kivéve, hogy nem vétkezett. Tehát azért ilyen mértékig kiszolgáltatni magát. Hallottam egyszer egy igehirdetést, ahol elhangzottad, és érdemes ebben a vonatkozásban is átgondolni a történteket, a kereszthalál nem csak az Isten szeretetéről szól, hanem arról, amit Canterbury Anselmus fogalmazott meg, ember, nem gondoltad meg, milyen súlyos a bűn. Mert az ember kezet emel az Istenre, ha módjában áll. Ha az Isten kiszolgáltatja magát, akkor körülbelül erre számíthat. Mert ez a bennünk lakozó bűn. És gondoljunk arra, hogy ez bennünk lakozik. Ha az Isten közénk jönne, kezet emelnénk rá. A bennünk lakozó és olykor ellenőrizetlenül hagyott bűn miatt. Mert nem kell. És ha mindvégig itt akar lenni, akkor elűzzük. Akkor kezet emelünk rá, hogy ne maradjon itt, mert a puszta jelenléte is irítál bennünket, bűnös embereket. Az egyetlen reménységünk, ha ez a szeretet valami rést támaszt a mi önzésünk falán, és befogadjuk őt. Mert ha befogadjuk, hatalmat kapunk. És az Úrvacsorában, miután nincs messze egyikünktől sem, Ismét ez a lehetőségünk. Ha befogadjuk, ha hagyjuk, hogy lemossa a lábunkat, akkor hatalmat kapunk, hogy Isten gyermekei legyünk. És ha Isten gyermekei vagyunk, akkor érvényesek az ígéretek, akkor az Isten mindennel megajándékozott minket, és megajándékoz minket, ami az életre és a kegyességre való, akkor nincs akadály előttünk. Ha a szeretet fogjaival válunk, és a szeretet határozza meg ezután az Istenhez való viszonyulásunkat, akkor nincs akadálya annak, hogy mi célba érjünk. Tehát egy úrvacsora azt a gondolatot is felszínre hozza, és ezt szeretném, hogyha megjegyeznénk. Egy úrvacsorában is lehet elutasítani az Istent. Egy úrvacsorában is lehet közönösen viszonyulni a szent jegyekhez. Egy úrvacsorában is rutin, liturgia szerint lehet úrvacsorát venni. Igen, megyek, lábat mosok, visszajövök, veszek a kenyérből, veszek a pohárból. Ha a szív érintetlen marad az úrvacsorában, akkor ítéletet eszünk és hiszünk magunknak, mert nem becsüljük az Úr testét. És ez nem azt jelenti, hogy Isten kármoló gonosz emberek vagyunk. Egyszerűen azt jelenti, hogy nem használ. Hogy nem használ. Azt mondja a Galatabeliek levélben ugyanerről a kérdésről Pál apostol, hatástalanná tettétek a Krisztust. Hogy lehet a szeretetet hatástalanná tenni? Hát úgy, hogy tudomásul veszük, hogy szeret minket valaki, és hát ennyi elég, ezzel beérjük. Ez nem jelenti azt, hogy a szeretet Istenét befogadtam. Ha befogadom, ott változás jön létre, és a változás alapján vissza tudok következtetni magára a megnyilatkozásra. Ha nincs megnyilatkozás, nincs változás, sőt, változás mindig van, vagy egy kicsit keményebb leszek, elutasítóbb, érzéketlenebb, vagy készségesebb az Istennel való közösségvállalásra. Harmadik út nincsen. Ez az úrvacsorára is igaz. Sőt, ha elmondanám azt, hogy, és el is mondom, minden gondolat változtat az agy felépítettségén. És én lehet, hogy furcsa és rövidzárlatos gondolat, de arra gondoltam ennek kapcsán, hogy ha én az Isten gondolataival foglalkozom, miután az Isten lényének kifejeződése az ő gondolkodásmódja, ha én az Isten gondolataival foglalkozom, akkor ugyanarra az ábrázatra fogok elváltozni. Ha mindenféle gondolattal foglalkozom, akkor olyanná válok, amilyenni azok a gondolatok formálnak, amelyeket befogadok. És ezen a területen is oda kell figyelnünk. Felgyorsulhatna az újjáteremtés műve. Felgyorsulhatna bennünk a megkezdett jó dolog, amely a Krisztus napjára reménységünk szerint majd célba ér. Akkor, ha tudatos partnerek leszünk, az Isten szeretetétől érintett tudatos partnerek leszünk ebben. Ezt pedig be kell fogadni őt. Azt mondja Pál, a korintusi gyülekezethez fordulva, közületek némelyek nem ismerik az Istent. Ami nem azt jelenti, hogy a keresztségi oktatásban nem hallottak erről. Azt jelenti, hogy nincs közössége. Közületek némelyeknek nincs közössége az Istennel. És egy keresztény ember életében ez a legtragikusabb. Az Istenre hivatkozom, de semmi közöm sincs hozzá. Valakit idézte a szombatiskolai hozzászólásban Máté 7-et. Ott azt mondja a Biblia, hogy sokan jönnek majd amanapon én hozzám. És azt mondja Krisztus, nem ismerlek titeket. Hogy lehet, hogy a világok teremtője, akinél még a hajunk szála is mind számon vannak, nem ismer minket? Ez egy dolgot jelent. Nincs közünk egymáshoz. És nem azért, mert az Isten nincs messze egyikünktől sem, hanem azért, mert én nem igényelem. A vallásos élet és a vallás dolgaira való hivatkozás nem azonos, nem egyenértékű az Istennel való közösséggel. Az úrvacsorában Isten pedig a közösséget kínálja fel. Ide jön, és azt mondja, hogy jövök. A könyvtekercsben írva van felőlem. Túláradó örömmel jövök. Még akkor is, ha ez önfeláldozó megnyilatkozásokkal jár együtt. Jövök, hogy közösséged legyen velem. Hogy megvalósuljon életedben a csoda. Hogy, hogy fogalmat tudjál alkotni az élet gyakorlati síkján is arról, hogy mit jelent közösségben lenni a mindenhatóval. Azt mondta Jobb könyve, hadd idézzem összegzésül, Jobb könyvének ezt a nagyon kedves sorát. Azt mondja itt, vest porba a nemes értet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Legyen ez a mi célunk az úrvacsorában is. Az Úr és a Mester odajön, megmos és megbocsát. Helyreáll a közösség. És ettől kezdve mi gyönyörködhetünk a mindenhatóban, és arcunkat az Istenhez emelhetjük. És akkor kialakul az a párbeszéd, aminek oly nagyon híjával vagyunk, ami Isten és ember között valóra válhat. Gondoljátok csak meg, hogy megszólíthatjuk az Istent, az Isten válaszol. Egyre mélyülő közösségben valóságos párbeszéd bontakozik ki. Szóval lehet-e ennél több? Igényelhetnénk ennél többet, ha valaki az egész mennyet odaadja, aki szinte készen áll, arra vár, hogy befogadjuk őt. Hát mi módon ne osztaná meg velünk a menny kincseit? Mi módon ne osztaná meg a saját gondolatait velünk? Én is az én fiamnak, ugye ez egy nagyon gyenge hasonlat, bármit odaadtam, bármit elmondtam, bármire megtanítottam, egyszerűen azért, mert hozzám tartozott. Az Isten pedig az örökké valóság javait akarja ránk árasztani, és minden gondolatába be akar avatni bennünket, mert az Isten gondolatai azok, amelyek bennünket más emberré tesznek, és az Isten iránti viszont szeretet jegyében tudunk szóbálni, az Isten valamennyi gesztusával és az Isten gondolataival is. Adjon ez nekünk új irányt, és segítsen nékünk ez az úrvacsora, hogy ebben az új irányban lépéseket tegyünk előre, és vajha tapasztalnánk, mit jelent mindez a gyakorlati életben, mit jelent Istennel közösségben a győzelem útját járni. A Isten segítsen ebben. Amen.
Kedves gyülekezet, olvasom a lámmosás szereztetési igéjét, legyetek kedvesek felállni. A húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már iskeretes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkele a vacsorától, leveti az ő felső ruháját, egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, megtörölni kendővel, amellyel körül volt kötve. Mén azért Simon Péterhez, és ez mondanéki: Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felele Jézus és mondanéki: amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki: Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelenéki Jézus: ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezemet és fejemet is. Mondanéki Jézus: aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Ura, Mester, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekszem veletek, ti is eképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, ki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves gyülekezet, az Úr a Mester eljött, meg akar mosni bennünket. Ne utasítsuk vissza, hallottuk az ige hirdetésben. Ő úgy akar megmosni, hogy minden tisztává legyünk, és bűnünket el tudja venni. Ne ismételjük meg Izrael bűneit, az övéi közzé jön, és az övéi nem fogadták be őt. Az Úr legyen kegyelmes mindnyájunkhoz. Amen.
Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon. Én ugyan azt gondoltam ilyetemben, elvettettem szemeid elől, de mégis meghallgattad esedezésemnek szavát. Szeressétek az Urat, mint ti ő kedveltjei. A híveket megőrzi az Úr, és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek. Legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Urat.
Sent por ta tu tre.
Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyod el a te őriződ. Ímé nem szunnyad, és nem alszik az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké.
Olvasom a kenyér szereztetés ígéjét, kérem a gyülekezet állva hallgassa meg. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti eretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kérném, hogy a gyülekezet állja, maradjon állva. Aki teheti, hajtsa meg térdet az imádsághoz.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy örökké való szeretettel szerettél bennünket, és kiterjesztetted ránk a te irgalmasságodat. Köszönjük, Istenünk, hogy neked fáj az elveszett, és hogy mindent megteszel azért, hogy hazataláljunk hozzád. És tudjuk azt is, Urunk, tapasztalatból, hogy az önfeláldozó szeretetben van elég erő ahhoz, hogy bennünket távol tartson, sőt, kigyógyítson a bűnbetegségéből. Köszönjük, Istenünk, hogy megmostad a mi lábainkat, és köszönjük, hogy ebben is a szeretet gesztusa nyilvánult meg, hogy te kész vagy megszabadítani minden bűnünktől, hogy a mi lelkünkből az önzés legapróbb írmagját is kész vagy a te meg nem érdemelt jóságoddal kigyomlálni. Köszönjük a nagy hűségedet, a te szeretetedet, és köszönjük, Istenünk, hogy ennek hátterében és alapjául ott van az, hogy te eljöttél ide, és nem riasztott vissza az ellenszenv, az irányodban tanúsított gyűlölködés, a gyalázkodás, hogy idejött a világok teremtője, és az ember kezet emelt rá. Köszönjük, hogy maradtál, Istenünk, és bebizonyítottad, hogy örökké való szeretettel szeretsz. Köszönjük, hogy a kenyérben is ez a szeretet nyilvánul meg, amikor te odaadtad hátadat a verőket és orszádat a szaggatóknak, és a bűn szégyenét is magára vetted azért, hogy nekünk még ezzel se kelljen szembenéznünk. Köszönjük, Istenünk, hogy a szeretet gyógyító hatalmával viseltetsz irántunk. Vaj, ha célba érne ez a törekvésed, áld meg a kenyeret, kérünk, Istenünk, hogy elérje célját a mi életünkben. Amen.
Az üdvözítő a tanítványok szeme láttára törte meg a kenyeret, mi is hasonlóképpen cselekszünk, addig szíveskedjetek helyet foglalni. Kedves testvérek, a kenyérből részesülni kívánnak, szíveskedjenek felállni. Az üdvözítő ezekkel a szavakkal nyújtotta a kenyeret. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti életetek megszületik.
Olvasom a pohár szereztetős ígéjét, kérem, szíveskedjetek vele. És vévén a poharat, és hálákat adván, ad azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek, az én atyámnak országában. Akik tudunk, hajtsunk térdet és mondjunk hálát a pohárért.
Felséges isteni gondviselő atyánk, méltatlanságunk tudatában jövünk eléd. Köszönjük, hogy most is szóltál hozzánk, és figyelmeztettél minket, hogy milyen rútul visszaélünk azzal a szeretettel, kegyelemmel, irgalommal, amelyel elhalmoztál minket. Köszönjük, hogy most is velünk akarsz lakozni, bennünk akarsz lakozni, és lelkedet elküldted azért, hogy minket oly szoros kötelékkel kös magadhoz, amelyet nincsen erő, amely eltéphetne. Bocsáss meg nékünk, hogy ezt a hatalmas lehetőséget mellőzzük, eltékozoljuk azokat a javakat, amelyeket adni akarsz nekünk, azokat az áldásokat, amelyekben nap mint nap részesíteni akarsz. Kérünk, segíts nékünk, hogy most úgy távozhassunk innen, hogy letettük a terheinket, és egy új szövetségnek legyünk részeseivé, hogy megújítottuk veled a szövetséget, és segíts, hogy ez elkísérjen minket a további életünkben, hogy majd olyan módon kelljen kutogatni az életünkben, hogy vajon találunk-e valami hibát, amit csak a te lelked tud már föltárni. Kérünk, segíts, Urunk, hogy valóban az a megtisztulási folyamat mehessen végbe bennünk, amelyet te elterveztél a világ teremtése előtt, és hogy minket valóban a te fiaiddá és lányaiddá fogadhass. Köszönjük ezt a csodálatos ajándékot, köszönjük, hogy ezért azt a nagy áldozatot meghoztad értünk, és segíts, Urunk, hogy amikor megemlékezünk erről, akkor valóban átérezzük annak nagyságát, súlyosságát és felemelő voltát. És segíts, kérünk, hogy ez minket valóban megtérésre, hozzád való odaszentelődésre indítson, hogy valóban elérd velünk azt a célt, amelyet elterveztél. Köszönjük, hogy ilyen hatalmas ajándékot kívánsz adni nekünk, hogy melletted élhetünk majd az örökké valóságon át, És segíts, Urunk, hogy ne közösségben, emberekben, vagy valami egyébben bízzunk, hanem egyedül benned. Köszönjük, hogy adtad ezt a lehetőséget. Köszönjük, Urunk, hogy megújítottad velünk a szövetséget. Áldjuk, magasztaljuk ezért a te felséges nevedet, most és mindörökké. A Jézus nevében. Amen.
Ismét Jézus szavait idézem. Így adok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontati bűnök megbocsánatára.
Kedves testvéreim, az úrvacsora dicsőítő ének éneklésével végződött. Énekeljünk mi is, keressük az 5-ös számú éneket, és ennek a 6., 7. és 8. versét énekeljük. Tehát az 5-ös számú ének 6., 7. és 8. versét. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.